És akkor egy bele a közepébe, hogy csapjak, mi a gond a telefonokkal?
Úgy általában mi a gond, vagy a gyerekek esetében mi a gond?
Indíthatunk olyan messziről is, de most a gyerekekre fókuszálva.
Hát alapvetően nyilván sok mindenre lehet használni a telefont, ahogy szokták mondani, hogy eszköz és ahogy használjuk, az tőlünk függ, de azért az az igazság, hogy úgy tűnik, hogy még felnőttként sem feltétlenül tudjuk a lehető legoptimálisabban használni ezeket az eszközöket. És az egyik fő probléma azzal, hogyha egy gyerek hamar saját telefont kap, vagy egyáltalán sokszor van telefon a kezében, az, hogy nagyon beszokta szippantani őket ez a világ, és az offline világban való tevékenykedésük az csökken. Tehát, hogyha mondjuk egy 5-6 éves gyerek egy nap 2-3 órát tölt képernyő előtt, mondjuk telefon előtt, akkor annyival kevesebbet fog például mozogni, annyival kevesebbet fog finomotoros tevékenységeket végezni. Ez az egyik része, tehát hogy valamitől elveszi az időt. A másik pedig az, hogy azért a telefon ugye most igazából nekünk az internettel bíró okostelefont jelenti, az egész világ kitárul a gyerekek előtt, és nagyon nehéz ezt szülőként olyan szinten kontrollálni, hogy a gyerekünk ne fusson bele veszélyes vagy felnőtt tartalmakba, vagy olyan tartalmakba, amik megterhelik őt. Nagyon röviden ez a kettő fő irány van, amin úgy érdemes szülőként elgondolkozni szerintem.
De nagyon igaz az is, amit mondott rögtön, hogy gyerekek vagy felnőttek, mert hogy szerintem ez nagyon igaz, hogy a felnőtteknek is, sok felnőttnek ez problémát okoz, és csak akkor egyes szem első szemében mondom, nem utalok senkire, én is kapom magam azon, hogy beszippantott a telefon, hogy meg akarok nézni csak valamit, egy dolgot, ami fontos nekem éppen abban a pillanatban, nem tudom, válaszolt-e egy munkatársam egy levelemre, és 10 perc után jövök rá, hogy azt nem, még nem néztem meg, de már tudom, hogy nem tudom, hány kis cica született a világ másik végén, és milyen aranyosan játszanak egy valami labdával. Szóval igen, ezt abszolút élem, és a probléma itt szerintem az, hogy ugye a gyerekek ebben is mintát látnak. Tehát, hogyha azt látják egy szülőn, hogy napi 2-3 órát nyomkodja, akkor nyilván ő azt inkább mintának látja, mint elkerülendő dolognak. Erről mit gondolom?
Egyrészt mintának látja, igen, meg ugye a gyerekek nem tudják elválasztani azt, hogy mi az, amikor én ténylegesen egy számlát fizetek be, vagy ténylegesen a munkatársam e-mailjét nézem meg, vagy valamit szórakozok. Tehát én nagyon sokszor kapom azt a gyerekeimtől, nekem 4 gyerekem van, és a nagyobbak, ők már azért ugye eléggé kritikusak is tudnak lenni, hogy bezzeg neked, miért lehet meg miért. Nem. És van ebben egy olyan szintű igazság, hogy nyilván, hogyha ő csak annyit lett belőlem, hogy én fogom a telefont, nekem kell azt valahogy vagy kommunikálnom felé, hogy én most mit csinálok, vagy pedig leválasztani a családom életéről valamilyen szinten a képernyőidőt, ami írtó nehéz, tehát ez szerintem mindenki tudja, hogy ma mennyire nehéz megcsinálni, mert egyébként nagyon érdekes kutatások vannak arról, hogy a szülő képernyő ideje az jobban összefügg a gyerek érzelmi intelligenciájával, mint a gyerek saját képernyő ideje. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert akár az én arcom előtt van nagyon sokat telefon, akár a gyereki előtt, mindenképpen egy olyan tényező, ami bejön a kapcsolatunkba. Tehát ha csak így belegondol abba bármelyik hallgató, hogy milyen érzés az, amikor valakivel benne van egy beszélgetésben, vagy meg akar osztani valamit, és a másik ráfigyel, a szemébe néz, vagy mondjuk előveszi a telefonját, és így hümmög, hogy de nem ránéz. Nagyon sokszor ez az élmény a gyerekeknek is, tehát azt hiszem, hogy magunkkal érdemes kezdeni ezt a vizsgálatot, mert hiába vagyok klinikai szakpszichológus, ugyanúgy kapom azon magam, hogy teljesen irreleváns dolgokat csinálok a telefonomon éjszaka, tehát hogy ezzel szerintem mindannyian küzdünk.
Köszönöm, hogy megágyaztunk a témának, innen érdemes akkor szerintem a gyerekekre rá fordulni. Az a kezdeményezésük, majd ezt egy pár perc múlva tegyük rendbe, hogy kik állnak a kezdeményezés mögött, de előbb egy-két fontos gondolat. Miért 14 éves kor? Így szól a felhívásuk, hogy 14 éves korig várjunk a saját telefonnal a gyerekek esetében. Miért vízválasztó a 14?
Igen, hát alapvetően ez most egy nemzetközi trend, vagy kezdeményezés mozgalom sorozat, ami mögött azért több neves kutató áll, például Jonathan Haidt is, aki az Anxious Generation, Szorongó Generáció című könyvet írta, az most már magyarul is kapható, és alapvetően nyilván ezek nem ilyen teljesen kőbevésett számok. Amikor gondolkoztunk erről, hogy mi mit vegyünk alapul, mit vegyünk át, akkor ezen többen is szakemberként is, szülőként is elgondolkoztunk, és alapvetően azt gondoljuk, hogy a 10 és 14 éves kor között lenne érdemes azt az időt meghagyni a gyerekeknek, hogy fokozatosan valamilyen szinten bekapcsolódjanak az online világba. De az, hogy valakinek saját okostelefonja legyen, az nagyon sok felelősséggel is jár. És ha mondjuk valaki 11-12 évesen a kezébe kap egy olyan telefon, telefont, amivel igazából bármit tud csinálni, szinte bárkihez tud kapcsolódni. Ott még az idegrendszere, az érettsége, a gondolkodásmódja, a kontrollképességei azért nem igazán vannak erre készen. A 14 éves kor az igazából ugye a középiskola kezdete, általános iskola vége, tehát ez egy picit így ilyen rituáli jellegű dolog is, hogy akkor ezt az általános iskolát ezt végigcsináljuk úgy, hogy csak egyszerűbb telefon van, vagy okosóra van. Nyilván ez nem jelent egyébként képernyőmentességet feltétlenül, tehát a gyereknek lehet otthon is gépe, csak azt a fajta érzetet, hogy folyamatosan elérhető vagyok, folyamatosan online vagyok, folyamatosan képernyő előtt töltöm az időmet, ezt igyekszünk minél kéjebbre tolni, és nyilván ennek van egy olyan határa, hogy egy nagyobb kamasz már azért a felnőtt kor felé lépegetve nem lehet olyan szinten kontrollálni, mert valószínűleg nem is kell. Tehát ez a 14, ez van olyan gyerek, akinél lehet, hogy 13, van, akinél lehet, hogy 12, mert próbáltunk egy ilyen főbb számot meghatározni. A Betesda Gyerekkórházban is van egy program, ahol a képernyőcsökkentéssel foglalkoznak, az ottani szakemberek az alsó határt a saját okostelefon birtoklására 10 évre teszik. Én erre azt mondanám, hogy ez egy ilyen abszolút minimum, tehát hogy nem az ideális, de hogy annál kisebb gyereknek saját okostelefont venni nem érdemes, és hogyha 10 és 14 év között van egy ilyen fokozatosság, egy átmenet, akkor azt gondolom, hogy sokkal inkább biztonságban tudhatjuk a gyerekünket.
És mi az ön tapasztalata, saját benyomása, környezetéből benyomás, meg akár szakirodalmi ismerete, hogy egyébként mi a trend, hogy mikor kapnak saját eszközt, okos eszközt a gyerekek? És csak egy történet jut eszembe, hogy egy óvodás gyerek volt a környezetemben, aki karácsonyra szeretett volna okostelefont, kapott, és azzal nyugtatta a környezetét az ezt megvásárló szülő, hogy azt mondta, hogy de nem lesz benne SIM-kártya, minthogyha az lenne a probléma, hogy nem tud hívást indítani a gyermek, hát attól egy wifi kapcsolattal ugye ugyanúgy. Tehát lehet, hogy a buszon nem tud vele, nem tudom, internetezni, de hát az otthon töltött időt ugyanúgy ugye online tudja lenni.
Nyilván nagyon sok olyan sztorit el lehet mondani, hogy már óvodás gyerekeknek is van. Az átlag, a magyar átlag, az én úgy tudom, hogy 11 éves kor. Valamikor ilyen kisiskolás korban, 10-11 éves korban megkapja szinte a legtöbb gyerek megkapja a saját okostelefonját, de nagyon sok óvodásnak is van saját tabletje, hanem telefonja, nagyon sok kisiskolásnak is van. A 14 az nyilván nagyon sokaknak távolinak tűnik, és hadd hozzak be egy személyes szállat is, ugye nekem a legnagyobb gyerekemnél pár évvel ezelőtt abban állapodtunk meg, hogy na majd 12 évesen kap egy saját telefont. És most, ahogy ugye közeledik ez az időpont, most 11 éves, látom, hogy még mindig mennyire nem áll erre készen, és hogy nagyon vágyik rá, de hogy azt is látom, hogy 5 perc alatt szippantaná be őt ez a világ, és aztán egyébként elhiszem, hogy vannak olyan gyerekek, akiket ez annyira nem is mozgat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy szülőként nagyon föl kell mérnünk a saját gyerekünknek a habitusát, szükségleteit, vágyait, és ami egyébként a mi kezdeményezésünkben egy kulcs dolog, az az, hogy mi arra próbáljuk bátorítani a szülőket, hogy a gyereknek a mikrokörnyezetében fogjanak össze egymással, és ne az legyen, hogy van egy vagy kettő gyerek, aki úgymond kilóg a sorból, és ők azok, akiknek nincs okostelefonjuk, és nem tudom, hanem hogy mondjuk első osztályban, ez egy nagyon praktikus dolog, általános iskola első osztályban, első szülőin a szülők beszélgetnek egymás között arról, hogy mi lenne, ha mondjuk kezdjük azzal, hogy alsóban nem lenne okostelefonja a gyerekeknek, mert ugye innen kéne indulni. És hogyha a szülőknek a többsége ebben meg tud állapodni, akkor ki fog alakulni egy olyan kis közösség, ahol nem az lesz a trendi feltétlenül, hogy kinek van okostelefonja, és nem ez lesz az állandó téma. És igazából ez az, ami kezdeményezésünkben szerintem egy nagyon fontos momentum, hogy szeretnénk valahogy egy ilyen kis mikrotrendet teremteni, és kicsit behozni a gondolkodásba azt, hogy oké, lehet, hogy a többség úgy csinálja, lehet, hogy most az elfogadott, hogy hát mindenki vesz már a gyerekének óvodában tabletet, akkor mi miért logunk ki a sorból, de hogy mi lenne, ha átgondolnánk ezt, mi lenne, ha megnéznénk a kutatási adatokat, mi lenne, hogyha nem a gyerekek aktuális impulzusaihoz kötnénk ennyire fontos gyereknevelési döntéseket, még akkor is, hogyha elsőre lehet, hogy furcsának hangzik, de egyébként nem tudom, amikor pár évtizeddel ezelőtt még a tanárok dohányoztak a tanórán, akkor az is valószínűleg furcsának hatott volna, ha azt mondjuk, hogy egyszer ez nem így lesz.
És mi a személyes tapasztalata egyébként? Most nyilván akkor szülőként is, de akár a felhívás nyomán, hogy hogyan reagálnak erre a szülők? Tehát, hogyha van egy-kettő, aki azt mondja egy ilyen mikroközösségben, hogy hát ez hülyeség, akkor ő lesz az erősebb? Vagy hajlanak erre a szülők? Vagy van egy réteg, aki próbál a gyereke érdekében ezen elgondolkodni? Mi a benyomása?
Hát alapvetően vannak olyan rétegek, alapítványi iskolák, egyházi iskolákban, ahol erre nagyobb a nyitottság, sőt, igazából ez már a gyakorlat sok helyen. Ugye azzal, hogy eleve offline az iskola, ezzel egyébként is egy lépést közelebb mentünk azért a célhoz, de a másik tapasztalatom az, hogyha nem bűntudatkeltően hozzuk fel ezt a kérdést, hanem egy ilyen nyitott beszélgetésként, akkor a legtöbb szülő, legalábbis a picit is olvasottabb szülő alapvetően nem gondolja úgy, hogy a 7 éves gyereknek okostelefon kéne, inkább csak az történik, hogy elfogy az ereje az ellenállásban. Tehát én nagyon sok olyan szülővel találkozom, aki azt gondolja, hogy tök jó lenne, ha mondjuk maradjunk az egyszerű vonalán, hogy alsóban egyáltalán nem lenne okostelefonja, na de hát a Petike, na de hát ne maradjon ki a gyerekem. És amikor azt megtapasztalja egy szülő, hogy ja, hogy mások is gondolkodnak úgy, mint én, ja, hogy nem én vagyok az UFO, akkor abban tud lenni egy erő, és nekem több olyan tapasztalatom van, hogy akár egy előadásom nyomán, meg nyilván hát ezek az impulzusok máshonnan is jönnek, szülők egymás között megállapodtak, és egy nagyon jó eredménye lett ezeknek a... Az is az előnye, hogy ez nem egy felülről jövő dolog, ilyen értelemben nem egy politikai ukáz, nem egy iskolai rendelet, hanem az ember megérzi ebben azt a fajta felelősséget, szabadságot. És azt vannak olyan szülők, akik meg úgy gondolják, hogy ez elavult, ez nem jó. Mi azért próbálunk érveket hozni idegrendszer fejlődése kapcsán, az alvás minőség kapcsán, a pornográfiával való találkozásnak a rizikója kapcsán, hogy mindenki ezeket át tudja gondolni, hogy ő szeretné-e azt a rizikót vállalni, hogy mondjuk odad egy okostelefont a gyerekének, és akkor valószínűleg 11-12 éves korára már fog látni explicit felnőtt szexuális tartalmakat, mert fog látni. Tehát, hogy igazából ezeket érdemes végig gondolni, és úgy látom, hogy nemzetközi szinten is egyre inkább nyitottak az emberek arra, hogy átgondolják a elektronikus eszközökkel, okos eszközökkel való viszonyukat, tehát hogy ne annyira automatikusan közelítsünk ehhez a kérdéshez, hanem valahogy kitaláljuk, hogy ez hogy lenne jó a gyerekeknek, mert most már, még egyszer ismétlem magamat, bejöttek azok a kutatási adatok, amikre már lehet hagyatkozni. 10-20 évvel ezelőtt csak futottunk a technológia után, hozzáteszem, most is futunk, mert most meg az AI után fogunk futni.
Azt majd egy másik beszélgetésben, de nagyon igaza van, igen. Viszont egy kicsit hagy provokáljam, ugyanezt a beszélgetést nem lehetett volna lefolytatni 20 évvel ezelőtt, csak mondjuk tévével való felvetéssel, hogy ne engedjük a gyerekeket tévézni, ne úgy induljon, hogy reggel a tévét nézi, ne úgy feküdjön le, hogy tévét néz, ne az legyen, hogy délután a foci helyett tévét néz, és a többi. Aztán, hogy is mondjam, azt is túlélték a gyerekek, mondhatja a szülő, vagy ugyanezt elmondhatjuk a, nem tudom, az olvasással, hogy mindig a kezében van a könyv, hogy nem néz ki az ablakon a buszon, csak a könyvet nézi, stb. Stb. Mit gondol ezekre a felvetésekre? Miben más egy ilyen okos eszköz, mint mondjuk a tévé, vagy bármi más, ami hosszú távra leköti a gyerek figyelmét.
Hát kezdjük a tévével. Nyilvánvalóan már annak is megvoltak a negatív hatásai, illetve magának az internetnek, amikor még nem volt okos eszköz, hanem ez egy asztalhoz kötött bennünket, vagy esetleg egy laptophoz. És már az is azt jelentette, hogy a gyerekek egy nap 1-2-3-4 órát töltöttek képernyő előtt. Tehát erről se gondoljuk, hogy jó volt. És az, hogy valamit túlélünk, tehát mit jelent túlélni? Tehát, hogy így fizikailag létezünk, de hogy ez hogyan hatott a mentális egészség, az egy más kérdés, és már az is hatott azoknak a gyerekeknek a mentális egészségére, akik nagyon sok időt töltöttek előtte. Amivel többet behozott úgymond az okos eszköz, hogy az eleve magas képernyőidőkre rátett még napi 2-3 órát pluszban. Azáltal, hogy mindenhová hordozható, állandóan velünk van. Tehát ez azt jelenti, hogy a hálószobától kezdve a buszon, a WC-n át egy folyamatos jelenlétet generál, ami még nehezebbé teszi azt, hogy az embernek legyenek olyan üres járatai, amikor például csak feldolgozza az élményeit gyerekként. Ez az egyik. A másik az, hogy azáltal, hogy a különböző videóplatformok, meg közösségi oldalak nem csak úgymond sugároznak statikusan felénk egy adást, és mondjuk maximumát tudom kapcsolni, ha unatkozom, hanem én magam választhatom ki a műsorokat vagy az adásokat, ezáltal sokkal inkább addiktívak, ami azt jelenti, hogy nagyobb jutalomérzetet generálnak bennünk, és ezért sokkal inkább fogunk vágyni arra, hogy újra és újra és újra megnézzük ezeket a cicás videókat, vagy éppen én nekem a kedvenc példám, amikor traktorgumikat burít állítanak le egy dombról, és én ezt nézem hajnali egykor, és akkor így eljövök, hogy valami nagyon nem stimmel. Tehát, hogy maga az eszköz, én ezért nem is szeretem azt az érvet, hogy ugye eszköz, és ha jól használjuk, ha rosszul, akkor rosszul, mert ez nem teljesen igaz, mert az okos eszközökben úgy kell elképzelni, hogy vagyok én a saját emberi elmémmel, akaratommal, idegrendszeremmel, gátlófunkcióimmal, és a másik oldalon pedig ott áll a világ legtöbb rendkívül okos zsenie, mesterséges intelligencia, meg mindenféle dolgok, amiket az algoritmusokba beépítenek. Tehát a biciklim, meg egyéb eszközök, azok nem küldenek nekem értesítést, hogy hello, pattanj föl rám, mint egy statikus, klasszikus eszköz, még egy tévé sem. Ellenben a telefonom folyamatosan figyelmeztet arra, hogy hello, itt vagyok, és nézzél meg. Ilyen szempontból érdemes megnézni, van erről egy nagyon, nagyon jó film, ami a közösségi médiának a háttérműködéséről szól, és egyébként több olyan megszólaló van benne, akik maguk is létrehozói mondjuk közösségi platformoknak. Social Dilemma. Azt szerintem nagyon jól leleplezi ez, hogy hogyan működik, és hogyan hat tudatosan is az agyunk jutalomközpontjára, az örömérzetünkre, és hogyan okoz nagyon hamar függőséget. Sajnos. És visszatérve a könyvre, az pedig egy nagyon más műfaj, mert itt nem az a baj, hogy valami leköti a figyelmünket önmagában. Egyébként hozzáteszem, hogy van olyan, hogy valakinél már függőség szintű az olvasás és patológiás. Pont Anna Lemke, aki a Dopamin korszak című könyvet írta, hogy saját tapasztalatát osztja meg a könyvben, hogy ő az ilyen erotikus, romantikus irodalomra függött rá, és hogy neki az volt a függősége, és arról kellett úgymond lejönnie, tehát ebben abszolút van ilyen. De hogy önmagában egy nem függőség szintű olvasás, ha csak annyit tesz, hogy leköt bennünket, az nagyon intenzíven építi a belső világunkat, mert hogy nekünk kell elképzelni a történetet, nekünk kell hozzá tenni a magunk érzelmi részét. Hát igazából azt is lehet mondani, hogy minden egyes könyvvel egy új világ fel is tárul előttünk, más emberek sorsai, korszakoknak a jellegzetességei, úgyhogy nem ugyanaz szerintem.
Még csak egy adalék ahhoz, amit mondott, a függőség addiktívvá váláshoz, ami nekem nagyon ijesztő, amikor én nem traktorgumis videókat kapok hajnali egykor, hanem az ijeszt meg, hogy ami elkezd foglalkoztatni, az mennyire gyorsan beszivárog a telefonomba. És
igen.
Néha úgy is, hogy én úgy gondolom, hogy nem kerestem rá, most elhatároztam, hogy csiszolom az angol tudásomat. És hirtelen ilyen videók jöttek be, nem kerestem rá angoltanfolyamra, nem írtam meg nyelvtani szabályt, egy-két hete ezt úgy elgondoltam, és most jönnek a, hogy hogyan kell helyesen mondani angolul, hogy rövid videók. Ami egyébként igen, rendkívül praktikus, csak hát ugye ez is be tud szippantani, mert éppen ez foglalkoztat, és közben pedig csak ugye valami mást akartam megnézni.
Igen, hát ugye ennek, ezt már sokszor olyat is hallottam, hogy valaki csak beszél a telefonja mellett, és akkor már az is magában valahogy bekerül az algoritmusba, és ugye ennek van egy nagyon, még egyszer mondom, ennek azért is van egy nagyon erős addiktív potenciálja, mert körülbelül azt érzi meg az ember, hogy van idézőjelben valaki, aki a legtitkosabb gondolataimat is kitalálja, és elém dobja ezeket a tartalmakat, és azért mégiscsak muszáj egy picit az AI-ról is beszélnünk, mert hogy most már, hogyha mondjuk a gyerekekre gondolunk, akkor például már az az akadály sincsen meg, mint korábban, hogy azért egy Google kereséshez csak le kell írnom szavakat, csak ki kell választanom, hogy mit olvassak el. A gyerekem tökéletesen tudja használni úgy a ChatGPT-t, hogy hang alapon úgymond kvázi beszélget vele. És nekem az egy nagyon erős ilyen red flag volt, amikor a 11 éves gyerekem a fejemhez vágta, hogy na, ha most te nem érsz rá, majd megkérdezem a ChatGPT-t. És ugye itt az a nagyon fontos különbség, hogy ez nem olyan élményt ad, mint egy sima Google keresés, hanem az a kapcsolódás élményét is nyújtja. Tehát, hogy biztos, hogyha ön is használta már ezeket az a mesterséges intelligencia programokat, akkor udvariasan, vagy amilyen stílusban éppen kérjük, nagyon sokszor megdicsér bennünket, kb. Nagyobb hülyeséget kérdezzük, akkor arra is visszamondja, hogy hát igen, ez egy érdekes felvetés, és akkor kidobja a választ, és a választ mindig egy picit abba az irányba torzít, ahogy ő kiismerte a mi gondolkodásmódunkat egyébként, tehát, hogy nagyon érdekes ez is. Úgyhogy van valaki, aki mindig a kedvünkben jár ilyen értelemben, nem konfrontál, nem kéri meg, hogy rakjuk össze a szobánkat, de mindig meghallgat. És ez például kiskamaszok esetében, tehát, hogyha mondjuk kap egy 10-11 éves gyerek egy saját okoseszközt, könnyen lehet, hogy akkor a mesterséges intelligencia fogja neki elmagyarázni a holokausztól kezdve a gázai konfliktuson át a szexuális nevelés kérdéseit is. Mindamellett, hogy én is használom a mesterséges intelligenciát, azért azt mondjuk nem szeretném például.
És akkor itt eljutunk oda, hogy hol a szülő felelőssége egyébként a mindennapokban szerintem, mert nyilván, ha ott van a szülő, és tud válaszolni erre a kérdésre, nyilván 24-ben ez nem mindig könnyű, hogy utalva ez erre a mondatára a gyermekétől, igen, hogy igen. Megkérdezem a ChatGPT-t. Ha jól gondolom, akkor azzal tudunk segíteni a gyereknek, de ezt kérdésként szánom önnek, hogy elérhetőek próbálunk lenni, és hogy inkább mi legyünk az opció, akitől kérdez, és hogy a szabadidőnket is próbáljuk úgy együtt eltölteni, hogy nem azt mondjuk neki, hogy na menjél le focizni, és közben én nézem az angol oktató igen, videókat, igen. Hanem együtt focizunk, igen, és igen. Félretesszük a képernyőt.
Ez biztos, hogy nagyon-nagyon sokat számít, és nagyon sokan azt is mondják, hogy azért nem korlátozzák egyáltalán a gyereküket a képernyőzésben, mert hogy van egy bizalmi kapcsolatuk, és az mindent felülír. Én ezt őszintén szóval nem igazán tartom reálisnak, de lehet, hogy túlságosan sok gyereket láttam már. Tehát, hogy itt a kettő együtt nagyon fontos, hogy legyen egy kapcsolat, hogy a gyerekem fordulhasson hozzám. De pontosan erről szól valahol ez a fajta kezdeményezés, hogy oké, legyen a gyereknek képernyő ideje, de onnantól kezdve, hogy egy saját eszközt adunk a kezébe, legyen csak 10 perc, hogy nem tudok válaszolni, ő neki már ott lesz valami, amit hamarabb meg tud kérdezni. És miért? Azért, mert még nem kész az idegrendszere arra, hogy várakozzon, hogy késleltessen. Tehát nekem sokszor az az érzésem, hogy szülőként túlságosan nagy felelősséget varrunk a gyerekünk nyakába azzal, hogy ezt odaadjuk neki. Amellett is, hogy egyébként szülőként sokkal könnyebb úgy gyereket nevelni, hogy van saját okos eszköz a gyereknek. És ezt a gyerekek is érzik, tehát nekem az a fiam, akit ennyit emlegetek, ő egyszer írt egy listát nekem arról, hogy miért vegyek neki saját okos telefon, meg miért ne legyek ebben annyira szigorú. És az egyik érve az volt, hogy sokkal könnyebb lenne nektek is minket nevelni. És hát valójában a szülők egy jelentős része egyfajta digitális babysitterként használja a képernyőt, amit én nagyon meg tudok érteni egyébként, mert nagyon nehéz elszigetelődött, széttöredezett társadalomban két szülőnek munka mellett gyerekeket nevelni, csak összességében mégis azt mondom, hogy nagyon nagy lesz ennek az ára később. Mert lehet, hogy most könnyebb az, hogy a gyerekem mesét néz, és nem legózik, és nem pakolja ki a fiókból a fedőket, meg a lábosokat. Csak az van, hogyha nagyon hamar hozzászoktatom ehhez az intenzív ingerléshez, akkor később sem fog tudni nagyon külön eljátszani, egyedül eljátszani, mert az már unalmas lesz a számára. És lényegében egy fejlődő idegrendszert el lehet mondjuk úgy rontani vagy kalibrálni, hogy ezeket az ingereket túlságosan hamar nagy dózisban bevisszük az ő rendszerébe. Tehát hosszú távon igazából jobban jár az a szülő, aki kibekkeli ezeket az időszakokat, mert hogy a rámolásnak, pakolásnak, fölmászásnak, masszatolásnak mind szerepe van a fejlődésben, és hogyha ezt mind ki akarjuk kerülni, akkor valamit a gyerekünk veszíteni fog.
De most amiket példákat sorol, a rámolás és masszatolás, az azért az nagyon távol van a 14 éves kortól, tehát ez már ennyire pici korban problémának tűnik?
Abszolút. Ez nem csak tűnik, hanem az is. Nagyon sok olyan 1-2 éves gyerek van, aki csak úgy tud megülni egy babakocsiban, csak úgy tud egy étkezésen részt venni, hogyha már telefont raknak elé. Csak javaslom minden hallgatónak, ha kicsit is szkeptikus, hogy menjen úgy végig az utcán egyszer, hogy így figyelje, hogy mit csinálnak a gyerekek. És nagyon sokszor az ilyen várakozással töltött időben már ott van a mese. De hát van is olyan mesecsatorna, ami kisbabáknak szól. Hát az a neve azt hiszem, hogy Baby TV. És ezt mozgásfejlődéssel, fejlesztéssel foglalkozó terapeuták is mondják, hogy bizony már akár ilyen bébikomban lévő gyerekek is naponta rendszeresen kapnak képernyőt. Holott az orvosi ajánlások azok azt mondják, hogy 2 éves kor alatt lehetőleg 0 képernyőidő, más ajánlások, és én inkább azzal értek egyet, 3 éves kor alatt azt mondják, hogy ha csak lehet, akkor ne nézzen a gyerek képernyőt. Úgyhogy igen, tehát hogy ez alapvetően az egész nevelésünk során probléma, amiatt is probléma, hogy mi nekünk szülőként milyen a viszonyunk a képernyővel, ez a mozgalom, ez a várjatelefonnal mozgalom, ez pedig arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a saját okos eszköz az egy vízválasztó, és hogy érdemes tudatosan átgondolnunk azt, hogy ezt mikor érezzük, azt az időpontot, azt az érettségi szintet, hogy ezt a felelősséget a gyerekünkre rábízzuk, és hogyha úgy döntünk, hogy ez mondjuk 11, 12, 13 éves kor, akkor nagyon javaslom, hogy alkalmazunk szűrő programokat, és azt is, hogy egyezzünk meg a gyerekünkkel arról, hogy időnként lehet, hogyha szükséges, bele fogunk nézni a keresési előzményeibe. Hát ez is egy probléma, hogy onnantól, hogy a gyereknek saját okos eszköze van, azt nyilván egy saját tulajdonnak érzi, és bizalmi kérdés lesz abból, hogy én belenéztem az üzeneteibe. Holott, hogyha abba belegondolok, hogy amúgy elengedném-e a 10 éves gyerekemet egyedül bárhova az offline világban, akkor azt mondanám, hogy még a sarki boltba se feltétlenül engedik el a gyerekeiket a szülők. Tehát az egészben van egy borzasztó aránytalanság és eltolódás. Az online világban sokkal több olyan potenciális veszély van, amitől igazából érdemes volna óvni a gyerekeinket.
Két dolgot még mindenképpen szeretnék behozni. Az egyik, hogy hogyan tudná ön támogatni a szülőket abban, hogy emellett a döntés mellett, ha elköteleződnek, a 14 éves kor mellett maradjunk ennél. Egyébként szerintem azért nagyon jó ez a felvetés, hogy legyen 14, mert van egy megegyezhető üzenet a szülőknek. Egy nagyon messziről jött példa, de szerintem mondjuk a Schwab Richard doktor úrnak a napi fél kiló nyer zöldséget együnk egészségünk érdekében, az valami hasonló, hogy ez megegyezhető egy mondat, igen, és akkor akit érdekel, azt tovább nézi, igen, hogy ez mit jelent. De mondjuk...
És hogyha nem eszünk fél kilót, de már 10 dekát eszünk, már jók voltunk.
Nem? Így van, tehát és ha nem 14, van, hanem 12 igen, lesz, igen, akkor is többet tettünk. Na így van. Szóval szerintem ez tök jó zárójel. Szóval a szülőket hogy lehet ebben a döntésben erősíteni, hogy ne aggódjanak, hogy a kisebbségbe kerültek az osztályba, ha a gyermek minden nap rágja a fülét, ha hozza ezt a listát, amit az ön gyermeke igen, is hozott, szóval hogy tartsanak ki az elképzelés mellett.
Igen, ez a legfontosabb kérdés szerintem, és ezt köszönöm, hogy föltette. Ugye erre az egyik válasz az, hogy nem egyedül vagyunk. Erre szemben úszni, úgymond kisebbségben lenni borzasztó nehéz eleve, nem is érdemes feltétlenül, ha csak nem muszáj az értékrendünk vagy más miatt, de ha már van 2-3 szülő, aki így gondolkozik, az nagyon sokat tud segíteni. Ami nekem egyébként személyesen is segít, az, hogyha látjuk azt, hogy az okos eszközöknek az alkalmazása az nem egy ilyen semleges zóna, hanem nagyon sok szinten látjuk azt, hogy hatással van a gyerekünknek a lelki egészségére. Tehát mondok néhány példát. Azok a gyerekek, akik rendszeresen sokat kütyűznek, vagy van saját okos eszközük, nagyobb arányban lesz az alvásukkal probléma. Kevesebbet fognak aludni. Az, hogy kevesebbet alszanak, az kihatással van a tanulmányaikra, a koncentrációs képességükre. Ha egy gyerek sokat okostelefonozik, vagy van képernyő előtt, az a figyelmi fejlődésére is kihat. Tehát azzal is hátrányba tud kerülni. Azok a gyerekek, akik nagyon sokat kütyűznek, a szorongás értékeik megnövekednek, a kapcsolataikban ez problémákat tud behozni. A testképpel kapcsolatban is érdemes ezt átgondolni, hogy akarom-e én azt, hogy a 11-12 éves lányom a szépség ideáját TikTok videókból szedje, vagy a fiam a nőkről alkotott képét hasonló minőségű videókból szedje. És hogyha átgondolom azt, hogy a mérleg egyik serpenyőjében az van, hogy lehet, hogy kimarad valamiből, és kicsit hurának nézik, ami egyébként nem biztos, de elképzelhető. A mérleg másik serpenyőjében meg az van, hogy rossz tartalmakkal találkozik, a testképére hatással lesznek ezek a tartalmak, a figyelmére, az alvására, ezen keresztül a tanulmányaira, a kapcsolódására, az idegrendszerének a fejlődésére, akkor az szerintem segít ezt mérlegelni, és azt megerősíteni bennünk, hogy egyébként meg nem kell az erdőbe elvonulni, tehát a gyerekünkkel lehet moziba járni, meg filmet nézni, meg mit tudom én, Minecraftozni, vagy játszani vele, csak ezt egyfajta kereten belül tegyük. És nagyon érdekes így zárszóként még az, amikor megkérdeznek mostani már felnőtt generációs fiatalokat. Tehát ezek a 20 éves fiatalok, meg alfa generációsokat, akiknek szinte korlátlan hozzáférésük volt már gyerekkoruktól fogva a képernyőhöz, hogy ők adnának-e most egy 7 évesnek. Túlnyomó többség azt mondta, hogy nem adna, és hogy sajnálja, hogy ő neki ez olyan hamar bekerült az életébe. Tehát szülőként azt tudom mondani, hogy egyszerűen nekünk kell ezt jobban tudnunk. A gyerekeknek meg az a dolga, hogy feszegessék a határukat, meg a mi határainkat, és persze nem kell ezt ilyen bigott módon csinálni, tehát mi is így próbálunk egyfajta átmenetet képezni, hogy a gyerekem abszolút képben van a értelmes, hasznos dolgokkal, de nem napi 3-4-5 órában, meg 7 órában. Tehát ez az átlagos képernyő ideje egy kamasznak, napi 7 óra. Ezen a Várja telefonnal oldalon megtalálható PDF formában letölthető módon egy ilyen kis megállapodás tervezett, érvekkel röviden összefoglalva, pontokba szedve átláthatóan, hogy mik azok az okok, amik miatt azt javasoljuk, hogy a szülők várjanak az első okostelefon megvásárlásával, és ez bármelyik szülő, aki ezt szeretné esetleg az osztályában, a gyereke osztályában megvalósulni, látni, az be tudja ezt vinni most esetleg a kezdődő szülőikre, fel tudja vetni a szülőtársaknak. Nagyon, nagyon alkalmas időpont erre az általános iskola megkezdése például, és hogyha nem is tudnak elköteleződni 14 évig, mert ugye az még olyan messze van, 1, 2, 3, 4, 5, akárhány éven keresztül ezeket meg lehet újítani, tehát le lehet tölteni ezt a kis megállapodástervezetet, talán egy kapaszkodót nyújt azoknak, akik tényleg szeretnének tenni a környezetükben azért a kérdésért.
Az jutott még eszembe arról, amit most mondott itt a generációk kapcsán, hogy pár perccel ezelőtt mondta, hogy tisztázni kell azt is egy gyerekkel, hogy belenézünk mondjuk a keresési előzményeibe, de itt nem jön elő az, hogy a gyerek az majd megtanulja hamar kitörölni a keresési előzményt, és elindul egy ilyen, hogy átverem a szülőmet, mert úgyis ellenőrizni fog, én meg nyugodt vagyok, hogy nem keresett rá valamire, vagy szóval hogy lehet egy lépéssel a gyerek előtt lenni, vagy ez nem ültet el egy
bizalmatlanságot? Végigvesszük az opciókat, akkor van az az opció, hogy teljesen a bizalomra megyek rá. Nyilván ez nagyon fontos. Tehát én nehogy félreértsem bárki, nagyon fontos a szülő-gyerek kapcsolatban a bizalom, vagy kifejezzem, hogy mindent elmondhat nekem, csak az van, hogy ez nem biztos, hogy mindig megtörténik, és hogyha meg viszont a bizalom alapján azt mondom, hogy itt van fiam az egész világ a zsebedben, azt csinálsz, amit akarsz, én nem is nézek rá, azért abban is van valami ijesztő, és szerintem egy picit azért ez súrolja, ha nagyon belegondolunk az elhanyagolást bizonyos értelemben. Tehát nagyon, én ezért gondolom azt, hogy könnyebb a dolgunk, ha hagyjuk, hogy rágják a fülünket, és egy picit kijebb húzzuk ezt a határt, mert onnantól kezdve, hogy saját okos eszköz kap a gyerek, nyilván nem fogja jó néven venni azt, hogyha mi egyáltalán valaha bele akarunk nézni a telefonjába, és nyilván igaza van, ki fogja törölni a keresési előzményeket egyrészt, másrészt meg szűrőprogramok például a különböző alkalmazásokon belül nem is szűrnek, tehát azt, hogy ő az Instán, TikTokon, akárhol mit lát, megint nem fogjuk tudni, szóval, hogy ez egy ilyen, de tényleg azt gondolom, hogy a bizalmat nagyon-nagyon kell erősíteni, odafigyelni a gyerekünkre, beszélgetni, kommunikálni vele, felkészíteni ennek a nehézségeire, mert ha erről van is egy gyerekkönyvem, a Piszrángok Szevasztok, ami eleve 6 éves kortól készíti erre a világra az egy olyan gyerekeket is, akik offline élnek, mármint, hogy nincs képernyőidejük. De még egyszer mondom, hogy én azt sem tartom reálisnak, amikor mondjuk kitör egy ilyen bullying, cyberbullying krízis egy osztályban, akkor az osztályfőnök azt mondja, hogy figyeljenek, kedves szülők, itt vannak ezek a 11-12 éves gyerekek, szétszekálnak már egy osztálytársat a Viber supportban, mi lenne, ha belenéznének esetleg az üzenetekbe, hogy ott mik történnek. És erre a szülők egy jelentős része felhorgad, és azt mondja, hogy de hát az a gyerekem privát szférája. És akkor még egyszer mondom, 11 éves gyerekekről van szó. Itt a gondolkodásunkat kellene egy picit közelítenünk, hogy az offline világban, ha mondjuk egy szobában azt hallom, hogy egy gyerek sír, és depressziós, mert a többiek folyamatosan csúfolják, nem nyitnék be a szobába? Azt mondanám, hogy ez a ti dolgotok? Most ez költői kérdés, de szerintem mindenkiben az a válasz jön föl, hogy hát dehogy nem nyitnék be. Miért kezeljük ennyire drasztikusan másképp az online teret? És csak még egy gondolat, hogy gyereknek az online tevékenysége az nem a személyes naplója. Ez sok velem hasonló korú szülő, 30-as, 40-es szülő, lehet, hogy azt érzi, hogy belenézni a gyerek telefonjába, nyilván nem random, hanem indokolt esetben, tényleg, nem azt mondom, hogy percenként, az ugyanolyan, mint amikor anyánk esetleg megtalálta a naplónkat az ágyunk alatt, és elolvast, hogy kibe vagyunk szerelmesek. De hogy a kettő, még ha van is közte átfedés, ugye nem ugyanaz, és ezt szerintem érdemes így fejben tartani.
A beszélgetésünk legelején mondtam, hogy majd a mozgalomról mindjárt kérdezem, de aztán ez elmaradt. Igen, de igen. Szeretném, ha ez azért elhangozna, hogy nem egyedül ön áll a kezdeményezés mögött, hanem meséljen egy kicsit erről, hogy őtek hogy indult, hányan vannak, milyen szakemberek vannak-e mögött, milyen fogadtatást látott, és mit remél hosszú távon a kezdeményezéstől.
Ez egy nagyon klasszikusan alulról jövő kezdeményezés. Engem szülők kerestek meg, akik nagyon szerették volna azt, hogy ez a külföldön már futó, angolul wait until 8, ugye az 8. osztályig, meg delay smartphones, ilyen különböző neveken futó mozgalmaknak lenne magyar megfelelője, és mivel én eleve a digitális neveléssel foglalkozom egy ideje, ezért megkerestek, és igazából zeneművész szülő, biológus szülőtől kezdve logopédus kollégáig, meg a könyvkiadós barátomig fogtuk magunkat, és egyszerűen csak összeraktunk egy oldalt éjszaka 3-4 gyerek mellett valamikor, tehát tényleg egy ilyen lelkesedésből jövő dolog el, és utána kerestem meg olyan kollégákat, például, mint amilyen professzor Percel Forintos Dóra, aki 25 évig volt a Semmelweis Egyetemen a klinikai pszichológiai tanszék vezetője, vagy dr. Németh Adrián, aki a Győri Gyerekpszichiátriának az egyik főmunkatársa, egyéb logopédus kollégákat, sorolhatnék itt neveket, de hogy alapvetően itt inkább tényleg azt kell elképzelni, hogy van egy csomó szülő, akik szeretnék máshogy csinálni, és szeretnének ebben egymástól is támogatást kapni. Ezt próbáljuk valahogy így menedzselni a saját kis életünkből, nappalinkból, nem áll mögöttünk ilyen értelemben semmilyen szervezet, tényleg lelkes szülők, szakemberek vagyunk. Van, akit ez a 14 év nagyon megijed, de én azt gondolom, hogy ez, amit ön felvetett ezzel a napi fél kiló nyers zöldséggel, itt hasonlóról van szó, hogy senki fölött nem törünk bálcát, aki 11 és fél, 12 évesen ad a gyerekének telefon, de azt gondolom, hogy muszáj erős üzenetet küldenünk, mert hogyha szakemberként azt kommunikáljuk, hogy végül is mindegy, csak csináljátok jól, akkor tényleg az lesz, hogy az 5 évesnek is saját tabletje, meg okostelefonja lesz lassan.